És te ki vagy? Mindenkinek van egy története, a sajátja, ami számára a legfontosabb, a legélesebb, a leghitelesebb. Mindenkinek a saját története az igazi, amit ha megoszt másokkal, talán segíthet, erőt adhat, bátoríthat, akár reményt közvetíthet vele. Jó napot kívánok, Csata Orsolya vagyok, köszöntöm a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóit. Szombatonként jelentkező műsorunkban olyan emberekkel készült beszélgetéseket hallhatnak, akik nehéz helyzetekből, kilátástalan körülmények közül álltak fel, léptek tovább. Küzdelmeikről, reménytelennek tűnő harcaikról beszélgetünk, de szó lesz arról is, hogy ők honnan merítették az erőt, mi jelentette számukra a kapaszkodót. Maradjanak velünk, tartalmas időtöltést kívánok! A műsor létrejöttéhez támogatókra is szükség van. Partnerünk a Gyergyószentmiklósi Benedek Húsüzem. A következő pár percben a Benedek Húsüzem technológusával, Blénes Judittal és vezérigazgatójával Kovács Zoltánnal beszélgetünk egy benedekes termékről. Gyergyószentmiklóson vagyunk a Benedek Húsüzemben, és egy újabb termékről fogunk beszélgetni, mivel húsvét közeleg, ezért próbálunk a sonkákra koncentrálni, annak érdekében, hogy mindenkinek meghozzuk a kedvét, hogy tudjon majd választani a húsvéti asztalra. Kérem néhány szóban, akkor ismertesse az első sonkát.
Köszönjük szépen, hogy ismét eljöttek és tudtunk találkozni. Amit be szeretnék mutatni, ez a hagyományos Benedek sonka, aminek a receptje egy ősrégi székely recept, a nagyanyáink is így ilyen formában készítették. Igyekezünk ezt nem megváltoztatni, még akkor is, hogyha nagy üzembe készítsük. Természetesen, hogy disznócombból van készítve, le van fazonával a disznócomb, formázva, van egy formában, ezt úgy kell elképzelni, mint egy gyönyörű házi kenyér, így is néz ki effektíven. Egy ilyen 3 centis, 4 centis szalonna réteggel körbe, ami majd a főzés füstöléskor ilyen puha, nagyon finom puhára megpuhul és ízletes összeolvad ezzel a sonka hús részével, és én legalábbis nagyon szeretem, így imádom ezt a szalonna részt, meg a sonkát így együtt enni. Tehát formázzuk, kötözzük, és berakjuk a kemencébe, főzőfüstölő kemencébe, tehát ezt konyhakészre készítsük.
Mennyire keresett ez a termék?
Hát annyira keresett, hogy nem győzünk, tehát tényleg nem tudunk eleget gyártani. A rendeléseink ebben az időszakban, főleg így a húsvét táján, olyan szinten vannak, hogy feliratkoznak előre, és úgy előre meg tervezzük, elkezdjük el ezt gyártani. Tényleg nem tudunk eleget gyártani ebből ez. Ez olyan, mint egy házi kenyér, amikor kemencébe sütik. Van ilyen Gyergyóba is. Amennyi a kapacitása a kemencéknek, annyit tud gyártani, nem tud többet csinálni. Úgyhogy tényleg ezt nem lehet óriási mennyiségekben, de ahhoz viszonyítva azért szép naponta szép mennyiségeket gyártunk és értékesítünk.
Mondhatjuk, hogy ez a legkeresettebb a sonkák közül, mert hát többféle van.
Én úgy mondanám, hogy az egyik legkeresettebb sonka. Részemről ezt imádom a legjobban amúgy. A többieket is, mindeniket szeretem nagyon, de ez egy különlegesen az én emlékeim, meg mindenféle dolgot felidéz, amikor ezt asztalra tesszük, és ünnepi asztalnál ezt fogyasszuk.
Köszönöm szépen! A fura az, hogy sose dolgoztam együtt Lackó Attilával, hiszen minden esélyünk megvolt rá. Ő tévés operatőr volt, én tévés szerkesztő, több éven át dolgoztunk ugyanabban a városban, Gyergyószentmiklóson és Csíkszeredában, de ő pár éve messzire költözött, és teljesen más szakmát és hivatást választott magának. Új szerelme a jóga, és állítja, hogy nem természetes, ha egy bizonyos kor után fáj a gerincünk, ahogy mondjuk a hátunk. Csak így jelzi, hogy mozgásra vágyik. Attilával készült, felszabadult, de erős beszélgetésünk nyomán bevallom, én is elmentem az első jóga órámra. Hallgassák szeretettel a Bécsben élő fiatalemberrel készült beszélgetést. Utána keressenek a közelükben egy jó kis edzést, és döntsék el, hogy minden napjaik részévé teszik a mozgást, mert megéri. Köszönöm szépen, hogy beszélgetsz velem. Én mindig nagyon örülök annak, hogyha egy gyergyóival beszélgethetek. És már is elértünk az első kérdésemhez. Ott születtél, gyergyói vagy. Kicsit mesélj a gyerekkorodról.
Én is egyébként örülök, köszönöm a felkérést. Kicsit izgulok egyébként, már nagyon-nagyon rég nem beszélgettem hasonló módon. Hát Gyergyóban születtem, igen, Gyergyószent Miklóson. Nagyon-nagyon-nagyon szeretem azt a várost, még mindig, most is szeretem ezt a várost. 84-ben születtem, ott nőttem föl gyakorlatilag, ott végeztem az iskoláimat, az első 8 osztályt, azt a Fogarasi Mihály iskolába végeztem, és akkor utána pedig kerültem a Salamon Ernő liceumba, és akkor onnan aztán nagyon-nagyon gyorsan bekerültem a televíziózásba, és az 18 éves voltam, akkor az ugye az egy szerelem lett, azt gondolom neked nem kell mondanom, tehát hogyha oda belekerül az ember, akkor onnan nagyon-nagyon nehezen lehet jönni, de nem is bánom, és akkor abból ugye 10 évet húztam a televíziózásba, a Gyergyóba ebből körülbelül 5-öt vagy 6-ot a helyi tévéknél, a két helyi tévénél, Gyergyó és először a Fény és utána a Gyergyó tévénél, és akkor utána kerültem a Csíkszeredába, és ott is a helyi tévéknél, aztán egy országos tévénél dolgoztam, és akkor a többi, azt gondolom majd még majd következik a beszélgetés során, az történik. Úgyhogy nem tudom, ha még valami kérdésed van a gyerekkoromban.
Igen, persze. Hogyha arra azt mondom, hogy Gyergyó, Gyergyószent Miklós, de ugyanígy mondjuk, hogy Gyergyó, akkor mi az első, ami eszedbe jut?
Szent Anna kápolna és a csikike. És tényleg, tehát ez nekem annyira ikonikus, nekem ez annyira egyértelműen az a hely, hogy én mindig, mikor oda megyek, mikor hazamegyek most is, sajnos most elég ritkán tudok hazajárni, nagyon messze vagyok. Most már úgy tűnik, hogy lassan megoldódik, hogy kicsit hamarabb haza tudjak érni, most már lesz repülő, vagy van, már nem tudom, most még nem próbáltam, de akkor talán kicsit könnyebb lesz, hogyha a kapcsolatok úgy alakulnak, már mint a busz, meg a repülő, tudod, hogy egyáltalán megérje, tudod, hogy azzal menjek. De mikor hazamegyek, akkor talán az egyik első és biztos dolgom az, hogy fölmegyek a Szent Anna kápolnához. És az teljesen mindegy, hogy milyen időszak van, teljesen mindegy, hogy milyen évszak van. Én oda fölmegyek, körülnézek, és most is, amikor mesélek, előkiráz a hideg. Tehát nekem az egy ikonikus hely. És nyilván minden alkalom, amikor hazamegyek, akkor végigjárom az egész várost. Tehát, hogy kimegyek a Csiki kertbe, akkor ugye onnan föl van egy ilyen kis utca, föl egészen föl a Szent Anna kápolnáig, akkor aztán onnan lemegyek a stációkon, tudod, végig lefele a 12 stáció, mindegyiknél megállok, és ahogy erről mesélek, meg most is ráz a hideg, hogy ez egy annyira gyönyörű hely, hogy szerintem ez egy ajándék annak a helynek. Én azt bánom, tudod, Orsi, hogy amikor én ott éltem, én őszintén ezt én nem használtam ki, ezt a lehetőséget, mert annyira egyértelmű volt, tudod, annyira, hát ott volt a kör, ott tudod, ott élsz benne, körülnézel, és hát ott van, ez ilyen egyértelmű, tudod, és én sokkal többet kellett volna azt arra kijárjak, kihasználjam ki, na érted, szóval ezeket a helyeket megnézem többször.
Úgy gondolom, te is az az ember vagy, aki felnőttként találkoztál azzal, hogy azzal az érzéssel, hogy van testünk, amivel foglalkozni kell, nem utolsó sorban sportolni kell, de mindjárt erre is rátérünk. Előbb egy kicsit még a gyerekkorodról. Egyedüli gyerek vagy?
Nem vagyok egyedüli gyerek, testvérem. Sajnos azt tudom mondani, hogy volt ilyen az élet. Sajnos én 18 éves voltam, ő meg 21, amikor ő autóbalesetben meghalt. Csíkszeredából hazafelé jött egy autóban. Egy nehéz időszak volt a családnak. Nyilván ez egy olyan eset, amit szerintem talán sose lehet feldolgozni, maximum csak az idő az, ami egy kicsit tud ebben segíteni, és igazából talán nekem az, ami tud ebben segíteni, hogy egy kicsit a halálról nekem egy picit más a felfogásom, más a meglátásom. Nyilván az akkor, amikor egy ilyen tragédia történik, akkor az ember, legalábbis én nem pont így gondolja egyből, de azért ahogyan az idő telik, és ahogyan én is úgy gondolom, hogy értem, és ahogyan az világlátásom, az életszemléletem változik, nyilván ezt egy picit én is másképp látom, és azt gondolom, hogy ameddig kell itt legyek a Földön, és ameddig a testvéremnek is itt kellett lennie a Földön, addig itt volt, és ugyan nagyon szomorú, hogy már nincs itt, de hogy rendben van. tehát hogy rendben van, hogy nincs itt. Nyilván, hogyha valószínűleg anyukámat kérdeznéd, akkor ő erről teljesen másképp nyilatkozna, és ez nem azt jelenti, hogy én nem szerettem, vagy nem szeretem a testvéremet, vagy nem sajnálom, hogy ő nincsen itt, de én nem, szóval, hogy én nem tudok, vagy tudnék abban azzal a tudattal élni egész életemen keresztül, hogy bárcsak élne a testvérem. Persze van ilyen pillanat, amikor ezt gondolom, de szerencsére egy szerető környezet vesz körbe, és tudják pótolni talán ezt a szerepet, ez a környezet, amit mondjuk egy szoros testvéri kapcsolat tudna nekem adni.
És még erre, hogy már nem vagy itthon, ezen kicsit még úgymond lovagolva, tartod a kapcsolatot az itthoni emberekkel? Nyilván édesanyáddal, igen, de másokkal?
Igen, holott érdekes, hogy kevés, tehát hogy kifejezetten úgy, hogy napi szinten tartsam a kapcsolatot, az kevés, viszont érdekes, hogy ugye én két országot költöztem, nem tudom, hogy erről már mesélhetek-e.
Persze.
De röviden aztán majd valószínűleg belemegyünk, tehát hogy én ugye először elköltöztem Budapestre, Csíkszeredából, és akkor aztán ott megtaláltam én a páromat Budapesten, és körülbelül egy év vagy két, másfél-két év után költöztem el Bécsbe, most jelenleg én Bécsben élek, Bécs városában, és most már itt lassan 7-8 éve élek Bécsbe. És tehát, hogy ezek azért akkora változások az életemben, tudod, hogy és annyira megváltozott rövid idő belül az élet környezetem, az emberi kapcsolataim, hogy ezt azért fel kellett vennem, tudod, a ritmus, tudod, az új élet ritmust, és így sajnos, azt tudom mondani, hogy sajnos nem tudom olyan módon tartani, ahogy mondjuk kellene a kapcsolatot, de van, igen, nyilván anyukámat természetesen szinte napi szinten tartom, és van néhány ember, akivel tartom, van, akivel csak mondjuk havonta írunk, de szerencsére ott a Facebook, ott vannak a különböző online platformok, és én mindig követtem, mindig elolvasom a helyi híreket, mindig, tehát hogyha megkérdeznéd, hogy tudom-e, hogy éppen mi van Gyergyóban, akkor nem mondom, hogy napi szinten pontosan, de azért úgy nagyjából tisztában vagyok, úgyhogy követtem. Igen, elolvasom mindig, mi történik, kivel, mi, hogy van, mik a fontosabb hírek, hogy változik a város élete, a környék élete, igen. Igen.
Egyébként ez érdekes, amit mondasz, mert nagyon sok emberrel beszélgettem, aki évek óta külföldön él, és mindenki ezt mondja, hogy azzal kezdődik a reggelem, hogy a kávé mellett elolvasom, hogy otthon mi történik. Tehát, hogy...
Igen, és érdekes, hogy ahogy jöttem, tudod, tehát hogy ugye Gyergyóban éltem, Gyergyóban születtem, Gyergyóban dolgoztam mondjuk az első nem tudom hány évet az életemben, akkor elmentem Csíkszeredába, akkor mentem Budapestre, és most vagyok Bécsbe. És úgy hát most ezeket így kell figyelni, tehát hogy mindegyik város, mindegyik életszakasz az életemben egy fontos része az én életemnek, és így azért, hogyha rámegyek az online felületekre, akkor Gyergyószent Miklós, Csíkszereda, akkor nyilván a magyarországi közélet hírek, ottani élet, és akkor most már a bécsi, most már az oszták. Úgyhogy igen, tényleg így.
Egyébként jó szívvel emlékezel ezekre a helyekre? Vagy jó szívvel érdeklődsz irántuk?
Igen, igen is. De egyébként igen, én mindig, amikor kérdezzék, tudod, örökké szokták kérdezni, hogy na igen, te most már Bécsben élsz, tudod, és vagy akár, hogyha Budapesten is, az is már, hogyha mondjuk Gyergyószent Miklós távlatból már egy nagyobb dolog, tudod, és mindig kérdezik, hogy hát jobb ott, igaz? Jobb Bécsben, mondjuk jobb Budapestben. Nem. Nem. Én mindig azt szoktam mondani, nekem mindig az a válaszom, hogy nem jobb, hanem másabb. Tehát én soha nem azért mentem el valahonnan, mert én ott nem éreztem jól magamat. Tehát nem volt soha olyan érzésem nekem, hogy fú, én már itt, ez számomra nekem élhetetlen ez a város, ez a hely számomra élhetetlen. Valahogy mindig úgy alakult ez. Én hála jó Istennek azt tudom mondani, hogy bárhol éltem, én ott tényleg jól éreztem magamat. Tehát én ott szerettem a környezetet, szerettem az embereket, olyan szociális kapcsolataim voltak, amiben jól tudtunk működni, amiben jól éreztem magamat. Valahogy mindig úgy alakult az életem, hogy mondjuk lett egy nagy váltás, eljöttem, és nem jobb lett az életem, nyilván bizonyos szempontból igen, de hogy nem így mérem, tudod, tehát nem így mérem, hogy minős, tehát hogy most akkor én itt, ha most például Bécsben élek, akkor az jobb, mint Gyergyóban, hát mit lehet, hogy mondjuk bizonyos szempontokból jó, de nem ezeket nézem.
Kicsit beszéljünk a tévézésről. Mit adott neked a tévézés? Mert hát azért elég sokáig csináltad, és elég sokféle helyen megfordultál. Tehát, ha jól tudom, akkor a román országos adóknak is dolgoztál, nem?
Tehát ennek is a Románia tévének, és időnként még a román tévének, a nemzeti tévének. Igen, hát ugye 10 év ment el, ezt nem a szó negatív értelmében az életemből a televíziózások. Ez egy életmód, és akkor ugye neked ezt egyáltalán nem kell mondanom, hogy tudod, szokták kérdezni, hogy ez egy, és akkor ez egy munka? Nem. Tehát, hogy ez nem, nekem nem volt, nekem legalábbis nem volt egy munka. Tehát, hogy ez tényleg nem az, hogy fölkelek, és akkor 8 óra, és akkor bemegyek. Nem, nekem az gyakorlatilag meghatározta az egész életemet a televíziózás. Tehát nekem az egy család volt, és mindig, hál' Istennek, ahova oda kerültem, az előbb-utóbb az én kis családom lett, mert annyi időt töltöttünk el együtt, hogy gyakorlatilag hát szinte együtt keltünk, együtt feküdtünk. Tehát, hogy meg hát aztán, amikor már a Román TV-nél dolgoztam, akkor már konkrétan volt olyan, hogy éjszaka 2-kor szólt a telefon, és akkor menni kellett, mert ugye orbitai tudósítók voltunk, aztán a bármi, ami történt, ott kellett lenni. Úgyhogy nekem, én 10 évig gyakorlatilag nem dolgoztam a szó dolgozós értelmében, hanem volt valami az életemben, ami azt meghatározta, ami kvázi egy idő után sajnos identitássá is válik, hogy én egy tévés voltam, tudod, ami... Érted, tudod te ezt, hogy én egy tévés voltam, és akkor aztán igazából azért is örültem, hogy 10 év után tudtam egy nagyot váltani, mert az is hozzáadott sokat az életemhez, tudod, hogy egy kicsit a komfortzónámból ki tudtam mozdulni. Mm. Nem tudom, válaszoltam a kérdésre.
Jó, hát, jó volt ez neked?
Na,
a tévézés, tehát hogy szeretted? Szívesen nagyon. Csináltad?
Abszolút. Most, hogy lassan, nem lassan, hanem most már azért 10 éve lassan nem tévézem, most már nyilván látom azt a részét is, amit már nem szívesen csinálnék, tudod. Tehát, de akkor, amikor benne voltam, akkor az nagyon-nagyon jó volt. Figyelj, Kosi, én olyan helyekre jutottam el, amikre talán soha senki nem fog, vagy nem tud, vagy másképp tud, tehát másképp lát, más betekintéssel tudtam lenni. Viszont voltak helyzetek, voltak alkalmak, amit nem szívesen csináltam, a politikai részét a végén már szinte egyáltalán nem szívesen csináltam, ezt se kell neked mondanom, a választásokon ez nem volt mindig olyan kellemes, hogy azért minden televízió bizonyos irányba elmozdul, ezt gondolom, ezzel nem árulok el újdonságot, és akkor annak valamilyen szempontból meg kell felelni, igen, azt meg kellett csinálni, le kellett nyelni a gombolcot időnként, főleg, hogyha ugye román televízióban dolgoztam, egy teljesen más ideológiát képviselt, mint amit mondjuk esetleg én gondoltam erről, senkit nem érdekelt. Az a része nem hiányzik, de az a része, amit például Hargita megyében tudtunk mutatni, az nagyon, mert tényleg a legszebb és a legszívet melengetőbb dolgokat tudtuk megcsinálni. A helyi tévézés meg hát az tudod, az ott a helyi valakik. Most tudod, tehát mi voltunk a tévések, szerettek minket.
Igen, ez fontos egyébként kimondani, hogy a helyi tévéseket általában szeretik az emberek.
Igen. Így van, 700-ban szívesen fogadtak, körbe, hogy szeretettel fogadtak, hogyha ott volt, nem egy ilyen egós dolog, hanem egyszerűen egy jó érzés, amikor otthon vagy, szeretnek otthon, szeretettel várnak, megtiszteltetés azoknak, akiknek elmentünk ugye a stábbal forgatni, úgyhogy ezt a részét nagyon-nagyon szerettem. Ja.
Utólag ismerted fel, volt olyan pillanat az életedben, hogy jé, ezt én most operatőr szemmel láttam? Vagy voltak Igen. ilyen pillanatok az életedben?
Hogyne, persze, hát nagyon sokáig, és időnként még most is, tehát így keretben látom, tudod a dolgokat, tehát hogy fú, de szép kép lenne ebből, vagy milyen jól lehetne ebből, milyen jó kis filmet, vagy jó kis montást lehetne ebből csinálni, és van, amikor csinálok is egyébként, tehát hogy van, amikor ezt a tudást, ezt ugyanúgy használom.
És akkor kikerültél Budapestre, hogyan, miért?
Igen, érdekes, mert nem kellett volna, tehát hogy Csíkszeredában viszonylag rövid időn belül sok kapu egyszerre zárult be, bezárt a Csiki TV, a Székely TV, azt hiszem, hogy akkor már nem tudom, nem úgy működött, mint az előtt, és akkor ott álltam, és akkor az volt a kérdés, hogy hazamegyek Gyergyóba, vagy maradok Csíkszeredába, és keresek egy másik állást, akkor én még a televíziózáson kívül pillanatnyilag nem tudtam volna elképzelni más dolgot. Aztán valami beütött nálam, és akkor azt mondtam, hogy szerintem, hogyha még vártam volna körülbelül egy hónapot, akkor valószínűleg el tudtam volna helyezkedni azzal a tapasztalattal, és azzal az idővel, és azzal az életrajzzal, ami a hátamnál
azzal a tudással.
Azzal a tudással pontosan egészen biztos, hogy viszonylag rövid idő alatt el tudtam volna helyezkedni, és nem azt mondtam, hogy hogyha most ennyi kapu bezárult, és ott állok a kérdéssel, hogy mi legyen, akkor teljes változást szeretnék az életembe. Nekem Budapesten akkor nagyon sok ismerősöm volt, nagyon sok olyan ember, akit szerettem, és akik szerettek, és akkor azt mondtam, hogy jó, ezt igazából nem tudom neked megmagyarázni, mi történt bennem, nem is bánom, hanem egyszerűen volt bennem egy ilyen átkapcsolás, egy ilyen átmozdulás. Tudod, hogy jó, akkor most az én életemet teljesen meg fogom változtatni, és hát ez sikerült, kikerültem nagyon rövid, tehát akkor, amikor ezt a döntést meghoztam, akkor viszonylag rövid időn belül nagyon gyorsan összeértek a szálak, nagyon gyorsan kaptam munkát, akkor egy biztosító cégnél, mint telefonos operátor, teljesen más, tehát hogy homlok egyenes más, mint amit azelőtt csináltam. Nagyon-nagyon nehéz volt az elején ebbe az egészbe beletanulni, egy Gyergyószentmiklósról beérkeztem egy városba, talán ezelőtt nem tudom, egyáltalán metróval utaztam-e, tehát hogy ezt őszintén mondom. Tehát hogy így teljes elveszettség, szerencsére még egyszer mondom, voltak emberek, akik fogták a kezemet, és akik ezen végigvezettek. Egy teljes új szakma megtanulása, egy teljesen új környezetbe való beilleszkedés, de sikerült.
Nem kellett összeszorítanod a fogad? Hanem sikerül? De?
Nyilván az első hónapokban egy kicsit össze kellett szorítanom, itt Budapesten is, vagy ott Budapesten is a fogamat, mert minden új volt. Tehát, hogy tudod, szokták mondani, hogyha van az életben stressz helyzetek, akkor az a munkahelyváltás, a helyszínváltás, a költözés, a stb., a halálesetek, de ez nekem szinte egyszerre jött, és így belekerültem, belecsöppentem egy új környezetbe. Tehát ez kellett, ezt akartam, egy vérfrissítés, megtörtént.
És akkor Budapestről Bécs?
Igen. Tehát akkor Budapesten voltam végül is 2 évet, ha nem tévedek. Hála jó Istennek, megtanultam azt a szakmát is, rövid időn belül elég szép sikereket értem el, örömeim voltak benne, nagyon szerettem a társaságot, nagyon szerettek, legalábbis úgy éreztem én, ők is. Azt is mondhatom, hogy karriert is tudtam elérni, tehát nagyon rövid idő alatt egyik legjobb operátor lettem a csoportba, a fizetésem is egész jó lett, tehát hogy úgy viszonylag rövid idő alatt én nagyon-nagyon örültem annak, hogy így tényleg kialakultott az életem, szerettem Budapesten lenni, csak hát találkoztam a jelenlegi párommal, ezt nem úgy mondom, hogy negatívan, hogy csak hát, hanem hogy jött ismét egy újabb élet szakasz az életembe, és akkor egy év után, ahogy mi találkoztunk, neki lett egy lehetősége itt Bécsben, egy multinacionális cégnél, és akkor nem volt sok gondolkodási idő, gyakorlatilag egy hónapunk volt. Tehát, hogy azért egyik országból egy másikba újból költözni, miután már egyet költöztem, ez így hirtelen sokként ért. Nem is mondom, hogy egyből tudtam döntést hozni, voltak átalvatlan éjszakáink, volt egy pillanat, amikor talán úgy az volt, hogy akkor külön válnak az útjaink, volt, amikor az volt, hogy fele-fele, tehát, hogy én maradok, ő jön, és aztán majd utána jövök, de akkor hoztam egy döntést, hogy nem, akkor megint mindent, és akkor megint mindent, vagy semmit, és akkor amikor meghoztam ezt a döntést, hogy jó, akkor én tudod, azóta is azt mondom, bárki, aki kérdezi, munkát a világon bárhol lehet kapni, párkapcsolatot, az talán nem biztos. És én ezért döntöttem a párkapcsolat mellett, és akkor jöttünk. Tehát akkor egy hónapon belül ide költöztünk, de már akkor ugyanúgy, amikor én költöztem Pestre, amikor én meghoztam a döntést, gyakorlatilag egy héten belül munkám volt Pécsbe is. Tehát, hogy ez számomra annyira most már nyilván hihető, de hogy tudod, amikor tudok hozni egy egyértelmű döntést, akkor biztos, hogy támogatva vagyok, és én ezt minden alkalommal megérzem, és megérzem, tehát, hogy ezt tapasztalom. Úgyhogy eljöttem.
Erről még szeretném, ha beszélnénk, de még a döntésnél maradva, van valamilyen technikát, hogy hogy hozol meg egy döntést? Mert ugye van, aki leírja a pozitívumait, a negatívumait.
Igen.
Van, aki, igen, nem tudom, és van, aki nem csinál semmit, csak sodródik. Tehát, hogy van valami, igen, technikád, igen, erre?
Igen, igen. Mindegyiket használom azok közül, amiket mondtál, viszont én leginkább elmélyülök. Tehát egyszerűen azt szoktam használni, hogy csendbe kerülök, csendben leszek, elmegyek egy hosszú sétára, akár többre, és elmélyülök. Megfigyelem, hogy igazából mi van nekem ott igazából mélyen legbelül, mit szeretnék. Tehát, hogy megpróbálom azt a sok zavart és befolyásolt és mindenféle gondoló félelmeket, tudod, hát nyilván ilyenkor tele vagyok félelemmel, bizonytalansággal, nem tudtam a nyelvet orsi.
Pontosan ezt akartam kérdezni.
Egyáltalán nem tudtam a nyelvet. Senkim nem volt a páromon kívül, aki, tehát, hogy gyakorlatilag én egy újból felépített életből jöttem egy teljes nullába. Tehát nyilván ez szinte a legnagyobb félelem, ami létezhet, tudod. Tehát, hogy ez, hogy elmélyülök, lebontom magamról a félelmeket, tudod, megpróbálom, hogyha nincsen az a félelem, ha nem érezném azt a félelmet, ha nincs az a bizonytalanság, nincs az újtól való félelem, akkor mit tenni? Hát, hogy próbálom a félelemtől magamat egy kicsit eltávolítani, és ahhoz nyilván az kell, hogy elcsendesítsem az elmémet, és akkor azt figyeljem meg. A másik az, hogy kikérem a néhány embernek a véleményét. Ez nekem nagyon fontos. Nem az alapján döntök soha, ez nagyon fontos, hogy nem az alapján döntök, de van 3-4-2 ember az életemben, akiknek az ő meglátása nagyon-nagyon fontos. És akkor egy hosszabb beszélgetésben elmondom az én félelmeimet, aggodalmaimat, és akkor én is megkérdezem, hogy ők mit gondolnak. És akkor ezeknek az összessége az, ami nekem tud egy, azt gondolom, egy olyan döntést, ami által tudok egy olyan döntést hozni, ami aztán később talán nem tudok megbánni, de szerintem egyébként egyetlen döntéssel lehet megbánni, az én tapasztalatom szerint egyébként. És akkor nekem gyakorlatilag néhány hónap arról szólt az életemben, hogy felkeltem, elmentem nyelvtanfolyamra, ez heti 12 óra volt, minden nap 3 óra, munka, utána egy kis edzés, haza, és gyakorlatilag a párommal, ez meg volt beszélve, alig-alig találkoztunk, csak talán hétvégén, de mindig azt láttam azt a célt magam előtt, hogy ezt én valamiért csinálom. Tehát, hogyha valaki kérdezi, hogy valaki nekem most azt mondja, hogy nem lehet, én azt mondom, hogy de lehet. Tehát, hogy nagyon-nagyon nehéz volt nekem az, hogy én mindig azt mondom, hogy sose fogok tudni megtanulni németül, nem szeretem ezt a nyelvet, és addig, ameddig nem szerettem, addig nem is nagyon tudtam tanulni. Aztán valami bekattant itt is, találtam jó zenét például, amit nagyon-nagyon szerettem, és akkor egyszer megéreztem, hogy hú, ez a nyelv szép, tudod, és akkor ezt elkezdtem lefordítani a szövegeit, és így szépen lassan meg tudtam tanulni. De mi volt a másik kérdésed? Mert hogy eltértem egy picit.
Hogy önmagadra találtál, nyelvet tanultál?
De az önmagamra találás, az, ez azt gondolom, hogy azoknak az állomásoknak az összessége, ahogyan én az életemet, ahogyan éltem az életemet, annak köszönhető, és amikor hoztam egy nagy döntést, hogy kétszer is, hogy az egész életemet átalakítom, azáltal mindig nyílt egy picit a tudatom, mindig egy picit muszáj volt. Tehát rá voltam kvázi a szó nem negatív értelmébe kényszerítve arra, hogy tágítsam a látókörömet, hogy befogadóképesebbé váljak, hogy nyitottabbá váljak, hogy meglépjem a korlátaimat, képes legyek új dolgokat befogadni. Itt minden új volt, Orsi. Tehát itt bárhova mentem, a nyelv, az emberek, a kultúrák, ezeknek az összességének a keveréket, tehát itt abszolút tényleg minden új volt, nekem muszáj volt. Én amikor megérkeztem, megmondom őszintén, mert ez is hozzátartozik, 2-3 hónapig kvázi depresszióban voltam. Tehát, hogy egyszerűen azt mondtam, én nem fogok tudni itt élni, én nem fogok tudni itt elképzelni az életemet. Volt olyan, hogy a fejemet retettem a párnát, és nem fogok tudni, nem szeretem, egyszerűen nem akarok itt élni. És volt egy pont, ahol átkattant valami bennem, és azt mondtam, hogy oké, akkor most úgy fogok menni ki a városba, mint hogyha turista lennék. És ez nagyon fontos. És most, hogyha valaki idejön, és ugyanígy depresszióba kerül, és ugyanúgy sír, és nem fog, akkor mindig azt mondom, csinálj egy szendvicset. Vegyél egy palack vizet, tedd a hátzsákodban, vegyél egy fényképezőgépet, és menj ki a városba, mint egy turista. Felejtsd el, hogy te itt dolgozni fogsz, felejtsd el, hogy te itt, meg neked itt kell élned, hogy neked itt fogod az életed esetleg a további részét tölteni, menj ki, és nézd turista szemmel. És kimentem most, és elvesztem a városba, belvárosba, elmentem a kis fénykép, imádok fényképezni, filmeket készíteni, hát azzal ez volt az én szakmám, és vele szerettem a városba. Tehát, hogy muszáj volt kvázi megerőszakoljam, tudod, kedvesen magamat, hogy megfogjam a hajamtól, kirángassam, és azt mondjam, hogy szeresd meg ezt a várost, mert hogyha itt akarsz élni, muszáj lesz. És nekem ez nagyon sokat segített, hogy kimentem, beleszerettem a városba, megettem a kis szendvicsemet egy padon, és azok a helyek, amik itt vannak, Bécsben, ez egy gyönyörű város, ez egy, tehát, hogy ezt nem lehet nem szeretni. Egyszerűen, legalábbis én így látom nyilván most már ennyi év után, hogy ez a város, ez nem szerethetetlen.
Úgyhogy... Egyébként abban, ahogy elmentél, ahogy vállaltad ezt a nagy fejest ugrunk az ismeretlenbe, ebben azért az is benne van, hogy neked van egy párod, akiben maximálisan bíztál. És én az utóbbi, hát most nem szeretek ilyen közhelyeket mondani, de azt is látom, hogy nem mindig tudjuk ezt a bizalmat megelőlegezni a párjainknak. De meg volt benned ez a maximális bizalom is?
Jó kérdés. Ez egy nagyon jó kérdés, és ez egy fontos kérdés, és azt gondolom egy ilyen téma, ebben a témában. Nézd, nekem, amikor azt a döntést meg kellett hozni, hogy ide jövök, ami azt jelenti, hogy a párommal maradok, és akkor éljük tovább itt együtt a közös életünket, vagy otthon maradok a megteremtett biztonságban, anyagi biztonság, szociális biztonság, már ismertem a várost, már tudtam, hogy melyik metróról hova kell átszállni, tehát ott a biztonság is az úgy rendben van. Akkor, amikor mi ezeket az átalvatlan éjszakákat eltöltöttük együtt, tudod, és átbeszéltük, akár átveszekedtük, mert ilyen is volt, akkor nekem le kellett szögeznem, hogy ha én ide eljövök, akkor azt a döntést úgy kell meghoznom, hogy én azt egyedül is meghoznám. Ez nagyon-nagyon fontos volt, hogy tudjam, tehát hogy ha én eljövök is egy év múlva, egy fél év múlva, öt hónap múlva, ez nem jön össze, akkor én nem utogassak a páromra. Tehát hogy azt gondolom, hogy ez a legrosszabb és a legrombolóbb, leglélekrombolóbb és a hát a legbrutálisabb dolog lenne az, hogyha én azt mondtam volna egy év után, hogy miattad jöttem ide, és látod, hogy mi lett az életemből. Feladtam érted mindent, és látod, hogy nem sikerül. Tehát, hogy ennek semmi értelmét nem láttam. Tehát én akkor azért volt nekem az a döntés nehéz, nagyon nehéz az a döntés, hogy jövök-e vagy nem, mert tudtam, hogy elsősorban, és érted, hogy mi, tehát, hogy elsősorban, és ez nem önzés, nem az önzőség szempontjából mondom, hanem hogy ezt magamért kell, hogy meghoznom ezt a döntést, mert lehet, hogy egy kapcsolat megszűnhet, annak ellenére is, hogy én úgy döntök, hogy ide jövök. És nem tudom, hogy aztán hogyan tudnék visszamenni, vagy mi az út visszafele. Tehát, hogy olyan döntést hozzak, amit akkor is meghoznék, hogyha esetleg nem lenne ott. Nehéz, mert ott volt. Érted? Tehát nyilván így nehéz ez most, de biztos, hogy érted, hogy mit akarok mondani. Tehát, hogy
ne terheljük a másikra. Persze,
Igen, mert az megölte volna a kapcsolatot, tudod, hogy... De hát persze, hogy egyértelmű, hogy nélküle meg nem jöttem volna, mert hát az volt a helyzet, az alakította ki a helyzet. Ja.
Úgy érzem, hogy egy csomó mindenben nagyon tudatosan éled az életedet, tehát, hogy nagyon nem hagyod, hogy ide-oda sodoroljon, hanem kézbe veszed, és tudatosan. Erre lennék kíváncsi, hogy ezt így megfogalmaztad-e magadnak, hogy fontos az, hogy az ember tudatosan élje a mindennapjait, mert ugyan nem szeretem, hogyha ilyen halálosan komolyan veszük az életünket, de igenis mindjárt vége. És akkor ne ide-oda sodródjunk, hanem mégiscsak legyen valami benne, amit mi kitűzünk célul, és esetleg el is érjük.
Valahol olvastam, és azóta nagyon magamévá tettem, hogy hát ez is 37 éves vagyok, igen, és mindig szoktam, hogy kevesebb már nem leszek, és azt szoktam én mondani, és ez nagyon talál a jelenlegi életfelfogásomra, én örülnék, és szeretném azt, tudod, hogyha hogyha azzal, hogy egy évvel ne csak öregebb legyek az évek során, hanem talán egy picit bölcsebb is. Mert tudod, elég sokáig éltem úgy, hogy szerettem azt az életmódot, de úgy igazából nem volt ez a tudatosság benne. Tehát, hogy úgy hagytam, hogy ahogy történik, úgy történjen, és akkor történt is, és voltak mélypontjaim, és nyilván ez lehet akár ez egy spirituális mélypont, egy fizikai mélypont, tehát hogy kellettek nyilván nekem szembesülések azzal, hogy az a típusú életmód, ez a nem tudatos életmód, ez a jó van, lesz valahogy úgy, ahogy lesz, tudod, az nem megfelelő, és hogy az nem vezet, annak nincs egy iránya, az csak így megy a semmibe, és igazából akkor mi van, tehát hogy nincsenek semmi kvázi értelme. Nyilván minden életnek van értelme, és akkor is, hogyha az ember úgy gondolja, hogy tudatos, vagy nem tudatos, az is rendben van. De hogy én erre ráálltam, úgy gondolom erre az útra, hogy valami olyat csináljak, tudod, valami olyat úgy éljek, ami nekem is örömöt okoz, de most már egyre fontosabb, tudod, ezáltal az, hogy esetleg másnak is. És ami nekem most fontos az életemben, és ezen dolgozok is, hogy legyen, tehát hogy lehet, hogy furán hangzik ez, de hogy jó legyen velem lenni. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy az fontos, hogy akikkel vagyok, azoknak jó legyen, tudod, és nem azért, mert megjátszom magamat, hogy én vagyok most a faszacsávó, vagy a vicces csávó, nem, hanem hogy egyszerűen ne bántsam őket, ne ártsak nekik, ha esetleg tudok valamit adni, akkor azt adjam oda nekik. Nekem most igazából ez a fontosabb az életem, és ezeket is keresem most az életem, ezeket a lehetőségeket is, hogy ezt meg tudjam adni.
És ehhez mennyit tesz hozzá az, hogy sportolsz, és mit sportolsz? Mert mondtad, hogy az edzés azért az első napoktól is benne van.
Így van, így van. Hát én sokféle sportot csinálok, járok konditerembe, futunk, úszunk, tehát hogy ez a sport a része az életemnek. 7 vagy 8 évvel ezelőtt elmentem egy jóga órára, és iszonyatosan nem tetszett, és nagyon-nagyon dühös voltam, és nem értettem, hogy mi ez az egész, mert akkor a párom mondta, gyere már el, és szembe is kacagtam, jól van, mindegy, a kedvedére elmegyek, izzadt mindenem, ott is, ahol nem, egyébként sose fájt mindenem, ahol egyébként nem is gondoltam, hogy fájhat. Mondta a tanárnő, a jóga tanárnő, hogy mosolyogjon a nem tudom mit, és hogy lélegezz, és hogy nyugodj meg, és csillapodj le, nem sikerült, nyilván nagyon rossz volt. Valamiért mindig újból és újból visszamentem a matracra, legtöbbször megfelelésből, de csak azért is tudod. És érdekes, hogy eltelt egy idő, amikor egyszer csak rájöttem, hogy az, ahogyan én a matracon vagyok, ahogyan én akkor ott pillanatilag vagyok, az tökéletesen leképezi azt, amilyen én vagyok. Tökéletesen megmutatja az elmémnek a működését, az egómnak a felháborodását, megmutatja azt, hogy milyen állapotban vagyok, megmutatja, hogyan látom a világot, és én rájöttem, hogy na ez az a sport, úgymond, mert az már nekem nem sport a jóga, nem csak sport, nyilván az is, ami tényleg sokkal többet tud nekem adni, mint az összes többi sport. Tehát, és akkor ott tudtam megtapasztalni, vagy ott tudom ma is megtapasztalni azt, hogy ha valamiben bele akarom erőszakolni magamat, akkor ez nem fog menni. Hogyha valamit úgy akarok elérni, tudod, hogy megnyújtom a combom izmát, tudod például, akkor azt úgy majd én megnyújtom, tudod? Akkor azt én addig nyomom, addig húzom, addig feszítem, ameddig megnyúlik. Vagy el fog szakadni, hogyha ezt csinálom, vagy egyszerűen fájni fog, és képtelen vagyok megnyújtani, és az életemben is pont ugyanez van. De hogyha azt mondom, hogy megengedem neki, hogy megnyúljon, megengedem neki, hogy ellazuljon, és megteremtem neki azt a környezetet, azt a lehetőséget, azt az állapotot, hogy az megnyúljon, az meg fog nyúlni. És akkor ezeket, amikor megfigyeltem, hogy az életem pont ugyanígy működik, tudod, hogyha feszítem, húzom, hogyha beleerőszakolom magamat, akkor ez nem fog működni, mert akkor vissza azt mondja, hogy állj meg, és hogyha megengedem, ez meg fog történni. Viszont vannak olyanok is, amikor ez egy, tehát valamikor egy kicsi több erő kell, tudod, vannak pozíciók például a jogában, ahol tényleg erő kell. Erő is, és elengedés is. Ilyen állapotok is vannak, vagy ilyen momentumok is vannak az életben, akkor mikor mind a kettőt kell használni, az elengedést is, meg az erőt is. Úgyhogy most lehet, hogy nem tudom, hogy túl bonyolult-e, amit mondok, hogy érthető-e, de hogy ezért lett
szerintem, aki sportol, annak teljesen érthető az, amit mondasz.
Jó. Tehát, hogy ezért volt nekem egy nagyon-nagyon fontos része a jóga az életemnek, és aztán, hogy ugorjak egy nagyot, persze az évek során több tábornak, hogy az életem része lett, és akkor, amikor a Covid elkezdődött, akkor még 4 hónapig nem dolgoztam, mert a szálloda be kellett zárjon, ahol én dolgoztam, de azt mondtam, hogy semmi gond. Én nem akarom azt tudod, hogy ha nem dolgozom, akkor majd 10-kor fölkelek, és engedem, hogy a nap a hasamra süssön, hanem én ugyanúgy, ahogy a párom fölkelt reggel, 7-kor letusoltam, és mindig minden nap volt reggel Zoom, online jogaóra, és én mentem minden reggel, 7-től 10-ig ezt megcsináltam, és akkor éreztem meg azt, hogy nekem sokkal jobban szeretném megtanulni a jogát, és akkor találkoztam egy jogaoktatói képzéssel, és elvégeztem, és most jelenleg egy jogaoktató, tehát jogaoktató lettem, képzett jogaoktató.
Lesz egy ilyen nagyon furcsa kérdésem. Érdemes-e mozgás és sport nélkül élni?
Nem. Nem. Nem, nem érdemes. Azt gondolom, hogy a test az erre van teremtve, hogy mozogjon, a test arra van teremtve, hogy egészséges legyen, a test arra van teremtve, hogy szép legyen, a test arra van teremtve, hogy jól mozogjon, hogy örömöt adjon nekünk a test, hogy örömünket lejjük a testben, én ezt gondolom. Azt gondolom, hogy ha én azt gondolom, hogy luxus nem mozogni. Tehát én úgy szoktam hallani, hogy azt szokták mondani, hogy luxus mozogni, mert nekem nincsen időm. Nem nézem ezt a nézőpontot, félre ne értsél, megértem, mert vannak, akik tényleg nagyon-nagyon keveset tudnak mozogni. Azt gondolom, hogyha azt a kis időket, amit egyébként nem mozgással töltök, azokat összetennénk, és megnézném, hogy mennyi az az idő, az a 10 perc, az a 20 perc, az a 30 perc, és összeadnánk, kijönne legalább 2-3 óra, amiből, ha 1 órát töltenék sporttal, már megtettem mindent a testemért, amit meg kell tennem. Úgyhogy nem érdemes, mert azt szoktam mondani, hogy én 50-60-70 évesen nem gyógyszerért szeretnék bemenni, besétálni, tudod, így remegő kézzel, lehet, hogy így lesz, de én ma megteszem, hogy ne így legyen minden. De nem azt szeretném, tudod, hanem szeretnék felmászni a hegyre. Szeretnék menni, túrázni. Én amikor nyugdíjas leszek, tudod, Orsi, akkor akarom élvezni a nyugdíjas korszakomat. Akkor lesz egy nyugdíjam, nekem fizet az állam, nekem nem kell dolgoznom, nem feküdni akarok betegen, fájó testrészekkel. Még egyszer mondom, lehet, hogy így lesz. Lehet, hogy olyan betegségem lesz, ami ezt nem fogja megengedni. De hogyha ma tudok valamit tenni azért, hogy ez ne történjen meg, azt én ma meg fogom tenni. A többi nem az én részem.
És akkor ugye nagyon sokan hallgatják, nem feltétlenül fiatalok ezt a műsort. Hány évesen lehet elkezdeni mondjuk sportolni, bármit sportolni? Mert hogyha már jogaoktató vagy, akkor azt gondolom, hogy erre a kérdésre van egy válaszod.
Van. Most lehet, hogy te biztos, hogy nem fogsz meglepődni, vagy lehet, hogy igen, én azt gondolom, hogy az anyamékben. Ezt gondolom, hogy az anyamékben. Tehát, hogy az, amikor az anya amikor az anya tudja, hogy áldott állapotban van, akkor azt gondolom, hogy el lehet kezdeni a babát mozgatni, a testet mozgatni. Van terhes joga, utána van babamama joga, van gyerek joga, vagy van tánc, ha nem is csak a joga, hogy ne csak azért arról beszéljek, ami
idősebb korban mondjuk.
Akkor is teljesen bármikor, 70 évesen is. Én azt gondolom, hogy minden korosztálynak és minden kornak megvan az a fajta mozgása. Nyilván nem fogok piruettet csinálni 80 évesen a jégen, de most már annyira fejlett a sporttudomány, a mozgástudomány, annyira fejlett, hogy gyakorlatilag minden egyes korosztálynak megvan a megfelelő mozgása, amivel nem árt magának. Tehát nyilván fontos az, hogy megnézzem azt, hogy a testem mire képes, mire alkalmas, ne árt csak többet, mint amennyit használok, de hogyha például nagyon-nagyon korán elkezdjük, és hogyha például megváltozik az az életszemlélet, hogy vagy hogyha lényegében változik az életszemlélet, és nagyon-nagyon többen elkezdik már akár gyerekkorban nem erőszakolni, mert ez is fontos, hanem afelé mozdítani a gyereket, vagy esetleg már úgy nevelni, még egyszer mondom, van átmozgató jóga babáknak, a kis lábukat mozgatják, meg forgatják, meg minden, és gyakorlatilag hát ő úgy fog felnőni, hogy neki egy egészséges teste lesz, és én azt tapasztalom, tudod, hogy ha a testet elkezdem mozgatni egy idő után, azt ő fogja kérni. Tehát a test kéri azt, hogy mozogjon. Megszokja azt az állapotot is, hogy nem mozog, szépen megcsöki, összemegy a gerinc, összesűrűsödnek a csigolyák, és akkor ott neki az lesz a természetes, persze egy idő után fog fájni, de semmi gond nincs, ez az állapot, 60 évesen, 50 évesen fáj a gerinc, nem. Nem. Hogyha kinyújtjuk rendszeresen, megmozgatjuk, megcsavarjuk, átmozgatjuk, az nem fog egy idő után fájni. Tehát, hogy nem az a természetes, hogy fáj minden. Legalábbis én ezt most így gondolom.
Gyára végéhez érünk sajnos, és én nem szeretnék kivágni belőle semmit, azért felteszem az utolsó kérdésemet, hogy mik a céljait, mik a terveitek? Van-e esetleg valami, amit el szeretnétek érni?
Jó, mert ezen ugye nem is gondolkodtam, pedig túl gondoltam, hogy ez a kérdés feltevődik. Hát most jelenleg én most kezdtem el a jóga oktatást, emellett van egy becsületes polgári, úgynevezett polgári a munkahelyem, amiből én keresek, amit én ugyanúgy szeretek, és ez fontos. Nekem most jelenleg az a célom, hogy tanuljam azt, amit most szeretek csinálni, a jóga oktatást. Most már elkezdtem tartani órákat, és én ezt szeretem, és én ebben kiteljesedek, tehát nekem ez nagyon-nagyon sokat ad, azáltal ad sokat, hogy én ezzel azt a tapasztalatot, amit megtanultam, azt továbbadhatom. Én szeretem és örülök annak, hogyha azt látom, hogy jól érzi magát ettől valaki, és ad ez neki, és utána azt mondja, hogy fú, hallod, ez kellett nekem is, már érzem, hogy élek, tudod, és ez nekem egy örömöt tud okozni. Szeretném fejleszteni ebben magamat, szeretném többet tanulni, szeretném a kapcsolatomat úgy megélni, ahogyan ahogy az mindkettők számára öröm legyen. Szeretnék nagyon sokat világot látni, szeretnék új helyekre elmenni, amit még nem láttam, imádok kirándulni. Én nagyon szerettem az életemet, én nagyon szerettem az életem adta örömeit, ezeket én ki is használom minden téren, de emellett mindig azt gondolom, hogy mindig szemmel előtt tartom azt, hogy visszaadjak az életnek. Tehát, hogy és ez nekem fontos, tudod, de nem mindig volt az, tehát félre ne értsd, én egy központú, önző, egocentrikus ember voltam, ami azt gondolom, hogy minden ember akár életében lehet egy állomás. Nekem is ez volt. Aztán most azt gondolom, hogy ha ahogyan növök is, még egyszer mondom, nem csak öregebb akarok lenni, nem bölcsebb is, akkor nekem most az fontos, hogy azt, amit ezeket az életörömöket, ezeket adjam vissza. Tehát ne csak magam évá tegyem, tudod, hogy ez az enyém, és akkor még többet akarok, még többet, hanem adjak, amennyit tudok vissza. Egy jó beszélgetéssel, egy öleléssel, egy támogatással, egy tanáccsal, tanácsot nem nagyon szoktam adni, esetleg elmondom én, hogy csinálom, vagy hogyan oldotta meg azt a helyzetet. Úgyhogy ez a célom. Ez a célom, hogy élni az életet, élni. Tehát, hogy fölkelni, és azt érezni, hogy élek, hogy érdemes fölkelni, hogy van célja, hogy fölkelni, van annak célja, hogy tovább csináljam. És én mindig ezt érzem, hála jó Istennek. Sokat dolgoztam ezért, Orsi, hogy ezt elérjem, és nem ez mindig volt így, de most nekem semmilyen panaszra nincsen okom. Tehát, hogy egyáltalán, hogyha azt kérdezni, hogy van-e valami, nincs, mert hál' Istennek meglett és megvan mindenem, és azt gondolom, hogyha így teszem a dolgomat, akkor meg is lesz. És ez nem azt jelenti, hogy gazdag vagyok, vagy az akarok lenni, de nem zárom ki. Tehát én szeretem a pénzt, szeretem az anyagiak örömét, de hogy már azt is arra szeretném használni, hogy esetleg ebből valamennyit vissza tudjak adni. És nem tudom, kielégítő volt-e válasz.
Messze menően. És én nagyon szépen köszönöm ezt. Ez egy nagyon jó beszélgetés volt.
Nekem is jól esett.
Ez volt az És te ki vagy című műsor e heti adása. Köszönöm, hogy velem töltötték az órát, találkozunk egy hét múlva. Munkatársam Csiszer Árpád nevében is kívánok további szép napot. A műsor támogatta a Gyergyószentmiklósi Benedek Húsüzem. Viszont hallásra!